következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A 90.9 Jazzy bemutatja: egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk. Ez itt a Millás reggeli, 6 óra 31 perc van. Indul a mai adás Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
Azt mondja, hogy igen, és morgó szerda? Van, mi van nálad a talomban? Bosszankodtál valami nagyon jót az elmúlt napokban?
Igazából nem.
Jaj, de jó. Oké. Okay. Figyelj, nekem meg csak...
A nyilvánvaló morgásokon kívül, amelyek megmorogtatják hétköznapjainkat, azon kívül nem. Tehát ilyen saját most nem.
Nekem egy olyan volt, ami hát nyilván maga az alaphelyzet az ismerős, csak tegnap összeért két olyan dolog, ami újra fölhívta a figyelmet egy alapvető problémámra. Arra, hogy nem lehet kérdezni. Tehát lenne egy, tényleg egy szakmai kérdés, sok embert érintene, és nem lehet föltenni a kérdést, mert igazából föl lehet, de nincs válasz, nem tudod, hogy kit kérdezél, sok mindenkit megkérdezel, egymáshoz különlegetnek, és nincs válasz. Ez konkrétan családi érintettség is van. Ez az Astra oltás beadási intervallum dolog, ami az elmúlt napokban kiderült. Konkrétan, hivatalosan múlt hét végén hangzott el a bejelentés a tisztifőorvos részéről, hogy visszaáll, illetve nem, hogy lehet kérni 3 hónap helyett egy hónapnál is a második dózist. Ennyit lehetett tudni. Ehhez képest, tehát ez a lehet kérni, de csak akkor, hogyha összegyűltök legalább 10-en, és egyszerre jöttök, mert akkor nem mehet veszendőbe az oltóanyag, és csak egyszerre bontjuk ki az ampullát. Ez nincs ez semmi probléma. Csak hogy tegnap előtt egy csomó embernek automatikusan az egy hónapot írták rá a papírjára, hogy egy hónap múlva kell jönnie, más oltópontokon pedig 3-at. És tegnap éppen hallgattam rádiót, bekapcsoltam, nyomogattam, és meghallgattam Müller Cecília hangját, nem mondom, akkor hallgatom, és körülbelül 5-6 percig hallgattam, amíg arról mesélt, hogy a gyerekek a strandon, hogy pancsoljanak, ne menjenek bele a lábmosó vízbe, tehát olyan dolgok, amik a világ legtriviálisabb dolgai, és közük nincsen igazából a járványhoz, tiszták a strandok, jaj, de meg kell vizsgálni a medencéket, amikor, miközben ezen agyaltam, hogy vajon itt akkor mi lehet, és utána olvastam este a cikkeket, hogy mindenkit elküldözgettek máshova, tehát aki az ajánlás szerint, a WHO ajánlás is 8-12 hét, inkább a későbbit választották volna, és meglepve tapasztalták, hogy beírták nekik a 4 hetet, hogy hát én nem így kérném, hát én maradnék annál, ami a hivatalos, és amire a leghatékonyabb, tehát a hosszú intervallumnál, amit ugye kimutattak tudományosan, nem lehet reklamáljon, ahol tud. És mindenkinek több helyen más mondtak, hogy hol reklamáljanak. Aki hamarabb szeretné kapni, mert utazna, annak azt mondták, hogy visszafele se lehet, tehát semmit se lehet. Valakit a infóvonalra küldtek reklamálni, van, akit az AstraZeneca magyarországi címére küldtek reklamálni, onnan szintén elhajtották őket, ahogy ez kiderült, azt hiszem, egy 444-es cikkből. Ez egy ekkora káoszban gondoltam, hogy tök jó lenne tudni, és akkor kiderül, hogy megkérdeztük az operatív törzset, nem válaszoltak, megkérdeztük a népegészségügyi központot, nem válaszoltak. De semmit nem lehet tudni, csak van egy iszonyatos, egy fontos kérdés, sok embert érint, egy káosz, és nincs ember, akihez fordulná, miközben nyilvánvaló dologról megy órákon át a hablatyolás is. A kettő együtt így összeért nekem tegnap, és akkor mondtam azt, hogy nem lenne bonyolult változtatni, egy szakmai kérdés, nincs benne semmi politika, csak egyszerűen érdekelni az embereket, valami változik, valami történik, és az el kéne magyarázni, vagy a hátterét elmondani, hogy akkor mire számítsatok, hova lehet menni, ha így szeretnéd, úgy szeretnéd, ha már a hivatalos verzió az, hogy fölkínáltuk a lehetőséget egy döntésre. Nem értem, tényleg nem értem. Miért lenne ez olyan bonyolult?
Egy sziszegős nyugtatót ezután?
Figyelj, annyira már nem, tudod, mert hogy tudjuk, hogy így működik. Újságíróként sem tudsz kérdezni, csak e-mailbe elküldesz valamit, és vagy válaszolnak rá, vagy nem. Tehát nincs olyan, hogy bármi fontos kérdést élőbe föltess, csak nagyon-nagyon ritka. Úgyhogy nagyjából tudjuk, hogy ez így működik, csak most nem is újságírásról van szó, hanem egyszerűen itt egy csomó embernek ez egy dilemma, probléma, és egyszerű választ lehetne ráadni. És nincs hol megkérdezni, nem kaphatod meg.
Csak provokálja kérdéseit.
És ha ott vagy, akikhez fordulni tudsz, ott a helyszínen, nekik fogalmuk nincs, nyilván ezer bajuk van, elhajtanak, más mondanak, de hogy még azt se lehet tudni, hogy különböző oltópontokon miért más a procedúra, ez egy fontos és reális kérdés. Na mindegy. Tehát nem értem, ez továbbra is csak az, nem értem, hogy miből tartanak.
Hallottuk.
Micsodát?
Gábortól.
Amit?
A vakcina szága.
Ez nem is, most mindegy, hogy pont a vakcináról szól, igazából tényleg maga a van egy bármilyen probléma, és nem tudod megkérdezni, egy tök egyszerű kérdés, egy tök egyszerű választ nem tudsz kapni, ami fontos lenne sok embernek. Inkább, de az, hogy éppen most ebben most vakcina van, vagy bármi más lenne, az ilyen háttér mellékes. Ez zavar.
Szerintem végezd a dolgodat, ne provokálj a kérdéseiddel, az összes dolog, amire tudni szeretnéd a választ, az meg fog érkezni hozzád, fogod tudni a válaszokat, amiket el kell mondanod a sajtóba, fogod tudni, úgyhogy légy szíves, erre koncentrálj. Oda is van írva, Gábor, sokkal fontosabb ennél az egésznél az, hogy boldog névnapot minden kedves Györgyi nevű hallgatónknak.
Ez igaz.
Látod?
És még?
És nyitek.
Várjál. A többi névnapost kihagyod?
Nem, mondom a nyékek.
Ja, a nyékek! Aha, kicsit rossz volt a vonal, és nem értettem, illetve miért pont a nyékeket emelett ki, mert ott vannak a Piuszok, Árvácskák, Emiliák, Gotárdok, Gotthárdok, Györgyöknek szerintem ez valami másodlagos sokadik névnapjuk, de az...
Milyen név van nyék szerinted? Férfi vagy női?
Férfi, gondolom.
Férfi, igen. Bizonyám, honfoglaló magyar törzs név.
Igen, ebből gondoltam.
Úgyhogy van alsó, meg felső, meg mindenféle nyék.
Igen, és még sokféle valóban. Tényleg egyébként nem volt akkora hideg, legalábbis úgy láttam, mint tegnap. Mára is jeleztek előre fagyot, de nem volt olyan durva, mint tegnap. Úgyhogy talán a gyümölcsfák, melyek tegnap megúszták, azok most már van esély rá, hogy ez így maradjon. Kapunk még két hideg frontra, egyiket ma délután, a másikat pénteken, viszont vasárnaptól jön a nyár, továbbra is úgy tűnik, úgyhogy nagyon várjuk.
Hát igazából szerintem ezek a hideg frontok, ezek meteorológiailag hívják őket, így a hőmérsékleti változás az nem lesz olyan baromi nagy, mint a múltkor sem, csak azt szeretem, amikor így elmondják a televíziós időjárás időtésekben, hogy betör a hidegfront, és nem tudom micsoda, de valójában egy ilyen pár fokról van szó. Igazából az eső meg a szél az, ami zavaró lehet, hogy nem az a tényleg az ilyen késő tavaszi jó idő van. Közben eszembe jutott, hogy van még árnyék, meg környék is, úgyhogy tényleg egy nagyon sűrűn használt magyar név. Na,
Én nem láttam a listát, ugye én szivatásra gyanakszom ennél, de...
Nem, okay. Ez nem szivatás. Nem, ezt viccből mondtam, nyilván az alsó nyék és a felső nyék az abszolút létező település név Tolna megyében. Ha valaki tud még nyéket, akkor az küldje 06302010909. Csak gondolkodni kezdtem, hogy milyen nyék van még, okay, és okay. Az a...
Azt hittem, hogy a névnapról térsz vissza, és az már egy kicsit gyanús volt, de igen.
Nem az gyanús, igen.
Oké. Okay. Na, köszöntsük a születésnaposokat, illetve emlékezzünk meg róluk gyorsan.
Nagyon sok fantasztikus név a naptárban. 1909-ben ezen a napon született Radnóti Miklós, magyar költő. 36-ban Lázár Ervin, Kossuth Díjas, magyar író, elbeszélő, meseíró, aztán 42-ben Bújtor István, vitorlás versenyző többek között. 43-ban Michael Palin, angol színész, a Monty Python csoport tagja, később dokumentarista, ismeretterjesztő filmkészítő. Aztán kik vannak még itt? Hát figyelj! Itt van Bétót László, zenei szerkesztő, műsorvezető és lemezlovas.
Bizony.
A legnagyobb mondások neki köszönhetőek, meg a Dévényi Tibi bácsinak, de ők ketten azért tudtak olyat mondani, ami izgalmas volt.
Hát kinek nem a Táska Rádió szólt vasárnap délutánonként, és benne a Poptarisznya a 80-as évek második felébe, aki akkor volt fiatal, tenném fel a kérdést.
A kedvencem a most következik a Kaja Gogo O2B A című száma, ami lefordítva annyit jelent, de szeretnék szupermodell lenni.
Sorolhatnánk. Igen.
Na jó. Aztán kik vannak még itt? 52-es születési Szerencsi Éva magyar színésznő, aki 2004-ben hunyt el. Aztán Kálomista Gábor magyar filmproducer is 64-ben született ezen a napon, és az egyik legnagyobb fogyókúra reklám maga, Adél, angol énekesnő, zenész, dalszerző, 1988-ban született ezen a napon, olyan, mint hogyha berakták volna egy ilyen bűvészkalapba, jól megrázták volna, aztán zutty, kiúztak volna egy teljesen másik nőt.
Igen, elképesztő egyébként, tényleg, de hogy így előadtad, azért furcsa volt, igen, így hivatkozni rá, de kétségkívül sokaknak ez nagyon megmaradt, nagyon látványos volt. Hát tőle is egyébként elővehetnék valamit, de miután egy olyan dalt dobott a gép, ami ugyan sokat volt, de soha nem tudnám átugrani, mert hogy megúhatatlan, úgyhogy kezdjük ezzel a bizonyos dallal, aztán majd Adélra is sort kerítünk.
Thank you.
Na nézzük, hogy mit írnak a mai lapok. Te mit olvastál?
Hát sok mindent találtam. A napi.hu azzal a cikkel indítja ma, hogy rossz hír az autósoknak, megmaradnak a pótdíjak a kötelező biztosításnál. Arról szól a cikk, hogy a Magyar Nemzeti Bank ugyan tavaly szeptemberi körlevelében közölte, hogy július 1-től fokozatosan ellenőrzi majd a biztosítók díjképzését, de a sokak szemét szúró károkozói pótdíj több nagy biztosítónál is megmaradt, tehát ez a napi.hu. Aztán egy jó kis körképet néztem a nagy nemzetközi sajtóból, főleg gazdasági oldalakról, és találtam is izgalmakat. Például a Bloombergen van egy tök jó összeállítás arról, hogy a Covid hogyan alakította át az ingatlan árakat New Yorktól Szingapúrig, és így végigvették azt, hogy mi történt a pandémia hatására, és úgy tűnik, hogy Szingapúrban például 2,4%-os emelkedést hozott az egész helyzet, tehát egészen 2019-től 2020-ig emelkedés volt, utána volt egy visszaesés 2020 második részében, de 2021-ben megint emelkedés volt, és így 2,5%-os emelkedés lett a vége. A vége az, hogy egyik legérintettebb rész az New York, és azon belül is talán Manhattan, ugye főleg az irodapiacról van akkor itt szó, 2020-tól brutális esés volt, 14%-os mínusz. Londont is oda csapta rendesen, ott is a nagy esés az 2020-ban jön el, és ott 8% fölötti mínuszt lehet látni. Hongkong egyébként viszonylag jól kijött belőle, mert ott is lett volna egy londonihoz hasonló zakó, de aztán elkezdett fölfele menni az utóbbi pár hónapban, és végülis 4% körüli mínusznál van, ami megállt. De minden esetre itt az okokat és a pontos részeket taglalja a Bloomberg cikke. Azt mondja, a Reutersen van egy számodra is érdekes info az új Boeing problémákról, mégpedig, hogy a 737 Max elektromos problémái miatt új akadályokba ütközött a Boeing, és most úgy tűnik, hogy azt nyilatkozták Reutersnek források, hogy nem ért véget a veszőfutása a repülőgépgyártónak emiatt, és lehet, hogy nem repülhetnek ezekkel továbbra sem, ezekkel a gépekkel. És a BBC-n pedig van egy hír arról, hogy Trump elnök úr kijött az új oldalával, miután ugye kitakarították őt a Twitterről, a Facebookról és a YouTube-ról, és most ő saját maga a hostja ennek az új oldalnak, ami a DonaldJTrump.com oldal, úgyhogy ez most egyenesen Straight from the Desk of Donald J. Trump címmel jelentetett meg egy bemutatkozó cikket.
Uh-huh. Oké, okay. Kicsit kapcsolódom majd több témához is, amit mondtál. Az egyik Amerikához, illetve az amerikai sajtó szépen taglalja, mert érthető, sőt előre is megírták, hogy hogy Biden elnök tesz egy bejelentést arról, hogy átalakítják az oltási programot. Ez azért nagyon érdekes magyar szemmel is kifejezetten, mert hogy pontosan hasonló cipőben járunk mi is. Még a konkrét százalékot is megnéztem, 0,5% különbség van az átoltottságban. Tehát Amerika előttünk járt mindig is, de Magyarország fölzárkó volt, ugye Magyarország a keleti vakcináknak köszönhetően elég jól áll, európai szinten azt hiszem állta meg továbbra is a második helyen, és illetve nem, hát igen, uniós szinten a második helyen, amúgy szerbek, britek, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a 42, illetve 41 százalék, akik megkapták az első dózist, és Amerikában most észrevették, hogy nagyon kezd belassulni, és eljutottak arra a pontra, ahova mi is pont eljutunk, hogy kínálativá vált a piac, és az nehezen tudják már növelni.
Tehát megnéztem a John Oliver Show legújabb részét, és pont erről volt szó benne. Egyébként folyton azokról a problémákról beszél, ami a legégetőbb és legszükségesebb, és csak a vakcináról volt szó lényegében.
Igen.
És pont erről a belassulásról.
És nálunk ugyanez van, tehát hogyha mondjuk a kidobnának néhány százer Pfizert, és aki csak arra vár, és csak az hajlandó, beadatja, akkor ugyanez lesz nálunk is, hogy nagyjából 4,5 és 5 millió környékén leáll a dolog, és innentől meg kell győzni az embereket, hogy vállalják be. Amerikában ezt úgy próbálják, hogy egyrészt kampányokat indítanak, másrészt patikákban nyitnak oltópontokat, a házi orvosok indítanak kampányt. Ott eddig, hogy ez nekik egy olyan lehetőség, ez nálunk azért nincs meg, mert eddig is a házi orvosokra volt bízva sok minden, tehát nálunk ezt nem lehet megcsinálni, és próbáltam olyan szemmel nézni, mi az, ami nálunk átvehető. Most azt mondják, hogy az óriási, az új nagy cél, ez jóval kisebb az eredetinél, hogy a függetlenség napjáig, tehát július elejéig kell, hát próbálnak eljutni 70%-os oltottságig, amíg mindig nem anyányi immunitás, erről tegnap beszéltünk, de már nem is lehet az a cél, mert az elérhetetlenek tűnik per pillanat. Úgyhogy csak érdeklődve várjuk, hogy nálunk akkor milyen változás lesz, hogy mit dobnak be, amivel majd megpróbálják. Mert mondom, ha tényleg abszolút hasonló helyzetben vagyunk, hogy hirtelen válik kínálativá a piac az eddigi keresletiből, tehát még Amerikában is két héttel ezelőtt sorok álltak a stadionokban, meg a nagy-nagy oltópontokon, most megüres minden, és az egész át kell alakítani, meg győzködni kell az embereket. És Magyarország nagyjából hasonló átoltottsági szint mellett jut el ugyanerre a szintes. A két országnak a körülményei azok nagy mértékben különböznek, hát Amerikában azért a vidéki területekre egy külön programot alkotnak meg, meg más oltóanyagokkal oltanak, de a probléma érdekes és hasonló, és tegnap az elnök maga kiállt, és hú, mit is mondott bele a kamerába, nagyon ezzel próbálja meggyőzni a fiatalokat, valami ilyesmi, hogy a te döntésed, élsz vagy meghalsz, tehát elég drámai hangon szólt az elnök a néphez, és próbálja őket az oltásra buzdítani. És akkor csak hát gyorsan érdekességek még, akkor csak címszavakban a lapokból, amit tudunk ajánlani, hogy izgalmas, a portfolio.hu egy olyan cikkel indul, amely azt boncolgatja, hogy az Európai Helyreállítási Alapnak a hitel lábáról Magyarország lemondott, erről beszéltünk, csak a vissza nem térítendő támogatásokat vesz igénybe Magyarország, az okokról már beszéltünk mi is, ők is írtak, most számszerűsítik, és hát azért elég nagy összegekről van szó, kimondottan csak a kamat kiadás növekedésében több 100 milliárd forintnyi többletről van szó, cserébe annyit tudunk, hogy nem köti meg a kormány kezét az unió, és ezek azért bizonyos célokra lehetne felhasználni csak ezt a hitelt. Egyébként azt érdemes hozzátenni, ez nem magyar ellenkezés, nem szokásos magyar unortodox dacoskodás, hanem azért jó pár európai ország hasonlóképpen döntött. Biztos más-más a háttér mindenhol. Itt a számszerűsítés, tehát a portfólió végzi el. És hát hvg.hu kínai vakcina kérdését boncolgatja. Végülis a fölvetés az majdnem hasonló, mint amin én morogtam, hogy jó lenne, hogyha korrekten kiállnak és elmondanák, hogy akkor most innen hogyan tovább. Nagyjából az derült ki, nem derült ki, eddig is tudtuk, hogy pont a 60 fölöttiekkel kapcsolatosan kevés a adat, mégis Magyarországon nagy részt az idősek kapták ezt a vakcinát, de igazából ez végül is csak összefoglalás annak, amit eddig is nem tudtunk, tehát olyan sok új infó nincs benne, annyi, hogy a WHO most összefoglalta az eddig ismert infókat, de majd a sokkal fontosabb lesz, hogy hogyan dönt a vészhelyzeti alkalmazásról a hétvégén, erre viszont utaltak az operatív törzs tájékoztatóján is, úgyhogy az majd egy fontosabb kérdés lesz. Ugye nagyjából ezeket láttuk a lapokban. Igen, még egy a Világgazdaság címlapjáról. Igen, még ezt gondoltam, hogy izgalmas. A nyaraló piac az továbbra is ezerrel pörög. Tehát ez a tartós home office-ozás, ez működik, egyre több nyaralót használnak állandó ott lakásra is. A Balatonon brutális árak vannak. Volt egy kis nem visszaesés, csak egy kis lanyhulás ebben a ezen a keresleti piacon télen, de most tavasszal ismét nagyon nagy divat lett balatoni nyaralók után szaladgálni, az árak is emelkednek. A Tiszató környéke még olcsó, nem csak a Balatonhoz képest, hanem a Velencei tó környékéhez képest is, de ott is érzékelhető már az áremelkedés hasonló okokból kifolyólag. Hát jó kérdés, kíváncsiak vagyunk, hogy meddig tart ki ez a lendület, ha mondjuk tényleg sikerül a járványt visszaszorítani mederbe. Úgyhogy ezeket láttuk a lapokban. És akkor most átugorjuk a zenét, hogy tudjunk egyből tőzsdét mondani. Ne csúszunk el.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép együttműködő partnere, a hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata, az idén 120 éves Richter Gedeon nyerté.
Na hát, kerestem a pontos árfolyamokat. Te képzeld el, hogy egyik vezető portál sem írta meg a pontos zárást, pedig a Masterplast érdekelt volna, mert a szárnyalás töretlen volt az elmúlt napokban. Minden esetre a Bux az 2% fölötti teljesítménnyel zárt, úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy szép, szép napja volt a budapesti értéktőzsdének, 8,6 milliárd forintos forgalomban.
Igen, az előző napon aggódtunk, hogy nagyon alacsony volt a forgalom, Balázs erről mesélt tegnap, most éppen kilőtt, és napon belül is szépen emelkedett, és így lett a 2% fölötti nyereség, ez tök jó.
Azt azzal foglalkozott mindenki, hogy mi történt Európában, és hogy mi történt Amerikában. Valójában a bétnek a zárása az nem volt olyan fontos ezek szerint, mert a forint vitte el a híreket. Minden esetre a forint ugye az gyengült a főbb devizákhoz képest, és Nyugat-Európában pedig az volt a vezető, hogy csökkenéssel zárták a nyugat-európai indexek a keddet, mert a technológiai vállalatok taszajtották a mélybe a túlértékeltségi aggodalmak hatására, mondja.
Aha, ez most újra föllángolt az elmúlt napokban.
Új, igen, igen.
Hullámokban jön ez, igen.
Maga az egész tech szektor az körülbelül 4%-os mínuszt könyvelhetett el. Ugye mondjuk a főbb európai tőzsdeindexek közül a sok tech vállalatot is magába foglaló DAX volt az, ami kiugróan rosszul teljesített a többiekhez képest, úgyhogy ez 2,5% ez a rossz, úgyhogy alapvetően ez volt a... És akkor mondjunk egy pár ilyen céget is ezek közül, például a gyors jelentést közzétevő Infineon 5,9%-os teljesítmény, ugye a vártnál jobb első negyedéves eredmények dacára, mivel arra figyelmeztetett a vezérigazgató, hogy a várakozásai szerint csak a második fél évben javul a helyzet az autóipari szállításoknál, és ugye a chip hiány az, amit itt lehet említeni, ami úgy tűnik egyébként a hírek szerint, hogy tovább fog tartani, mint előre gondolták a szakértők. Aztán a TeamViewer, ugye ez egy német szoftvergyártó, ezt lehet, hogy kevesen tudják.
Igen, igen, de sokan használják. Igen,
igen, 12,5%-ot zuhant. Aztán a német posta, a Deutsche Post, az 2%, a Siemens pedig van egy energiaüzletág, ugye ez a, ami kiszervezi az energiaüzletágot, ez a Siemens Energy, ez 4%-os mínuszban zárt, például egy pár nagy európai cég.
Nekem ez ilyen sokkoló élmény volt, mikor először hallottam erről, hogy ez, hogy van ilyen, hogy TeamViewer-ben megoldom. Jó, mondta a rendszergazda. Mit oldasz meg? És egyszer csak, amikor először látod, hogy valaki a távolból turkál a gépeden, és beállít rajta dolgokat, meg átalakít, hú, azért ez sokkoló volt. Oké, megéljük a technológiai fejlődés különböző lépéseit, megszokjuk az okostelefon, meg minden szépen, de nem, ez úgy nekem megmaradt, hogy hoppá, hoppá, hogy mik vannak, és már ennek is hát hány éve? Hát most már szerintem talán 10 éve is volt ez, de ez így nekem becsípődött. Szóval érdekes volt az első találkozás a TeamViewer-re. Na, azt mondja, hogy Amerikában, igen, amit említettél, ez a rotáció ismét. A rotáció, újra beindult a rotáció, ami az év elején jellemző volt, aztán csökkent a különbség a hagyományos iparágok teljesítménye és a technológia között. Most újra elkezdték a technológiát az elmúlt napokban. Hát, ha nem is gyalázni, de hogy szépen adogatni a részvényeket, még akkor is, ha éppen jó eredményeket produkáltak. Tegnap napközben már ilyen vészjósló hírek is jöttek a Wall Streetről, hogy húha, több hónapja nem látott zuhanás a Nasdaqen. Ezt egy kicsit azért finomította az index, a nap második felében felfelé jött, de azért látványos különbség alakult ki tényleg a technológia és a többi szektor teljesítménye között. Index szinten ez annyira látványos lett, hogy a nap végére a Dow Jones még pozitívba is át tudott lendülni. Igaz, hogy ez csak ilyen plusz nulla, 0.6%, de amikor majdnem 2% mínusz a Nasdaq úgy, hogy a végén emelkedett, és pluszos a Dow Jones, azért ez elég látványos különbséget mutat. Úgyhogy ez volt a tegnapi napnak a érdekessége, jellegvetessége. Az Apple esett 3,5%-ot, de kimondottan jól szerepeltek továbbra is a ciklikus iparágakban szereplők, a bankokat is vették, 7% volt a pénzügyi alindexnek az emelkedése. Pfizert emlegették még sokan. Mi azért beszéltünk róla, mert hogy ahhoz képest, hogy mennyire sikeres a koronavírus vakcinájuk, a tőzsdén senki nem nyert. Tehát a részvényeivel igazából nem lehetett nyerni, nem reagált rá. Most a vezére beszélt is arról, hogy nem is értik, meg lehet, és alul értékelnek tartják ők is a részvényt. Most, hogy a New York Times megírta ezt, tegnap reggel említettük mi is, hogy Amerikában már jövő héten jóvá hagyhatják az alkalmazását a Pfizer vakcinájának a 12-15 éves korosztályra. Erre is egy picit reagál, csak emelkedett, de összességében nem járt jól, aki azt használta. A Modernával eszméletlen pénzeket lehetett keresni, a Pfizerrel meg semmit, bár tegnap éppen ott is korrekció volt, és a Moderna nap vesztesei közé tartozott. Úgyhogy ennyit állt a tőzsdékről.
A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
Azt mondja, hogy igen.
Megvettél mi?
Meg, ezt te voltál?
Látod? Látod, miket lehet csinálni a TeamViewer-rel?
Be TeamViewer-kedtél nekem ide egy ilyet, és most ha az volt a cél, hogy összezavarjál, és nézzek kicsit ki a bambán a fejemből, akkor a maximális sikerrel járt. Várjál, de látom, azt hittem, hogy végig kicserélődött a rovat vége szignál, de az is itt van, akkor hallgassuk meg.
A tőzsdei helyzetkép hangzott el, a hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon nyerté együttműködésével.
Hát képzeld el, hogy a Nyékre két olyan település érkezett nagy számban. Hallgatók nyilván nem tudhatják, hogy Nyéklátháza nekem egy ismerős hely, mert gyerekkoromban sok időt töltöttem ott, Miskolcon laktak a nagyszüleim, és ott volt a hegyünk, ami egy domboldal volt, de hát gyerekként óriási élmény volt nekem, mert hogy rá lehetett látni két vasparipa pályára is, tehát szép távolságból lehetett nézni a Budapest-Miskolc vonalon közlekedő vonatokat, sőt még a mezőcsáti mellékvonalnak a szerelvénye is éppen egy másik irányba lát, úgyhogy én ültem a kempingszéken, és a Trainspotting az már nekem ott beindult, lehet, hogy azért lettem ilyen furcsa egy idő után, ezt ítéljék meg külső szereplők. Szóval Nyéklátháza az egyik, amit küldtek, a másik viszont neked esik útba minden nap, amikor jössz befelé. Hát kápolnás nyék, hogy nem jutott eszedbe a nyékeknél. Na, úgyhogy ezeket küldték nekünk a hallgatók. Többen is köszönjük szépen. Ja, de csak beszélünk, miközben az idő meg elment, úgyhogy...
Jön Danai Kata a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi Budapest rovatunkkal, és utána pedig megnézzük azt, hogy miért hagyják elszállni a hiányt gyors növekedésnél? Ezt fogjuk boncolgatni Weinhard Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve. A Tőzsdei helyzetkép együttműködő partnere, a hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata, az idén 120 éves Richter Gedeon nyerté. Reklám.
Régóta álmodsz egy új lakásról zöldövezetben a Dunapartól karnyújtásnyira. Az Óbudán épülő Waterfront Cityben mindez valósággá válik, már idei költözéssel. Új lakás már 30 millió forinttól. Részletek a vfcity.hu weboldalon. Álmaidhoz emelünk.
Élvezze a biztonságos vásárlás élményét a Mon Park Shopping Days alatt is, május 6-a és 9-e között. Keresse a kuponfüzetet bevásárlóközpontunkban, vagy töltse le a weboldalunkról. Merüljön el a divat, szépség, lifestyle vagy gasztronómia világában. Fedezze fel a szezon legújabb darabjait egyedi kedvezményekkel, és nyerjen vásárlásával akár egy 500 000 forinttal feltöltött Mon Park kártyát személyre szabott shopping délutánnal. Tavasz, színek, kedvezmények. Mon Park.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
A legsikeresebben Magyarország kezeli a járványt Európában. Visszaesett a használt autóimport, elromlik az idő. Jó reggelt kívánok, a híreket Danai Katától hallják. Európában Magyarország adta a legsikeresebb egészségügyi és gazdasági választ a járványra, ezt Szijjártó Péter jelentette ki azon a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol az Audi gyár bővítéséről számoltak be. A külügyminiszter tájékoztatása szerint az Audi Hungária ZRT 3,8 milliárd forintból bővíti szerszámgyárát Győrben, a projektet a kormány 1,2 milliárddal támogatja. A kormányzati forintokért cserébe a gyár vállalta a 700 munkahely megőrzését. A külügyminiszter szerint a válság leküzdéséhez nagymértékben járultak hozzá a Magyarországon működő német iparvállalatok, melyek leépítés helyett a kormányzati támogatásokat kihasználva új beruházásokba kezdtek, írta az MTI. Müller Cecília reagált a WHO Sinopharm vakcinával kapcsolatos állásfoglalására. A szervezet meglehetősen éles kritikákat fogalmazott meg a kínai oltással kapcsolatos adatokra vonatkozóan, egészen magabiztosan mindössze a 18-59 közötti korosztálynak tudják ajánlani az oltóanyagot. Több fontos területen is hiányosságokat kértek számon. Például a fejlesztők nem szolgáltattak megfelelő mennyiségű és minőségű adatot a krónikus betegekre és idősekre vonatkozó hatékonyságról, a mellékhatásokról, valamint arról, pontosan hány dózis szükséges a megfelelő védettséghez. Ez a hír Magyarországot is érinti, hiszen a magyar kormány alaposan bevásárolt a kínai oltóanyagból, sőt már milliós nagyságrendben oltottak is belőle, pont a 60-80 év közötti korosztályban. Müller Cecília tiszti főorvos szűkszavúan reagált, idézem, egyelőre a szakirodalmi adatokat foglalta össze a WHO, ennek birtokában a hétvégére várjuk majd a szervezet ajánlását, adta hírul a liner.hu. 10%-kal volt alacsonyabb a használt autóimport az első 4 hónapban. Idén a Data House adatai szerint 40.727 használt személykocsi került hazai forgalomba itthon, ami a tavalyi hasonló időszakhoz képest 10%-os visszaesést jelent. Már a múlt hónapi adat csaknem 30%-kal meghaladta a tavalyi ilyenkori szintet, a két érték a körülmények miatt nem hasonlítható össze. Tavaly áprilisban számos autókereskedés egyáltalán nem nyitott ki, a forgalom egy hónapon belül 36%-kal zuhant. Idén viszont annak ellenére született az elmúlt 4 hónap leggyengébb eredménye, hogy a korlátozások fokozatos enyhítése révén a gazdaság lassan visszatér a normál működéshez. Ennek többek között oka lehet, hogy a határokat az első 4 hónapban is csak szigorú szabályokat betartva lehetett átlépni, közben januártól a korábbinál keményebb honosítási szabályok léptek életbe. Amennyiben azonban a következő hónapokban megvalósul a gazdaság és a társadalmi élet fokozatos nyitása, a behozata néhány százalékkal felülmúlhatja 2020-as számot. Olvasható a profitline.hu oldalon. Jövő tavasszal uniós forrásból indulhat a szuperkórház építése. A főváros 11. kerületében tervezett Dél-Budai Centrum Kórház zöld lesz és okos, a hűtést és fűtést szinte teljes egészében földhő biztosítja, a kórház üzemeltetését informatikai rendszerek felügyelik. Intelligens robotok felelnek az ételszállításért, a gyógyszerek szétosztásáért, sőt, még a szennyes logisztikáért is. Az 1200 ágyas csodakomplexum megvalósítása várhatóan 330 milliárd forintba kerül. Tudatta az index.hu. Ma a főváros térségében is számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, viszont délután hidegfront érkezik északnyugat felől, így többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is. Élénk marad a délnyugati szél. A reggeli 3-9 fokos minimumokat kora délután 19-25 fok követi, de a front által érintett területeken hirtelen jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, na hírekkel Danai Kata jelentkezett.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Öreget jönnek a hallgatóknak! Napközben szakaszos és időszakos útszükötre számítsanak a Hungária körgyűrűn, a Vajdapéter utca és a Kerepesi út között mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. A Hidegkúti úton, Galóca utcánál a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, karbantartás miatt. Egyirányosítják a Galóca utcát a Hidegkúti úttól a Szegfő utcáig. A tanítás miatt kell időszakos korlátozásra készülni a 8. kerületben, a József körút, Baros utca, Fiumei út, Teleki László tér, Szerdahelyi utca, Nagyfúvaros utca, Déri Miksa utca állt a határolt területen. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days. I've been choking on the hope and can't escape the maze. Then I'm out. To give her no reason to cry. A broken record ain't cool, especially when this bullshit's not even new. I'm nipping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again.
Rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Folytatódik a Millás reggel, jó reggelt kívánunk, 7 óra 15 perc lesz néhány másodperc múlva. Kántor Endre az egyik mai műsorvezető.
És Ács Gábor a másik.
És a hallgatók nem kényeztettek el bennünket közlekedési információkkal, úgy tűnik, hogy jól lehet haladni, de azért megpróbálunk összegyűjteni néhány információt is.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Van egy baleset, amit én találtam. Uh-huh. Ez a Ferihegyi repülőtérre vezető úton történt, az A portánál, a Ferihegyi vasútállomás közelében.
Melyik irányba?
Azt nem írja a BKK.
Beláttam, igen. Uh-huh. Jó, hát figyelj, befele és gigantikus sor van legalábbis most. Én csak rápillantottam az egyik térképre. Úgyhogy ez már a reptéri leágazástól lényegében odáig áll, tehát több kilométeres dugót látunk. Ezzel kapcsolatban, hogyha van infótok, akkor azt szeretettel várjuk. A Lurdi előtt lehet még, legalábbis így tényleg csak rápillantva a térképekre. Koccanás, Dékartás pedig arról számolt be, hogy kicsit korábban indult, mint tegnap, és nagyon jó időt futott Vácról Zuglóba fél órán belül, de ez egy kicsit korábban érkezett, viszont tényleg tegnapival összevetve, amikor elég komoly torlódás alakult ki az M0-ás után befelé az M3-ason. Most is van lassulás, de a tegnapinál jobbnak tűnik. Ha ezzel ellentétes infótok van, vagy kiegészítenétek, akkor nagy szeretettel várjuk a szokásos elérhetőségeinket. 0630 2010 909.
Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Hát lényegében folytatjuk, vagy kiegészítjük a tegnapi kultrovatot, amelyben azt a kérdést tettük föl Csáki Judit színikritikusnak, a revizor.hu szerkesztőjének, hogy ha egyszer nyithatnak a színházak, akkor miért nem nyitnak, illetve hogy miért úgy reagálnak, hogy nagyon kevés információt közölnek. Ezt a témát beszéltük át, és akkor Judit elmesélte, hogy ilyen gyorsan nem lehet kinyitni, biztonsági problémák is vannak, azt a visszajelzéseket kapták sokan a nézőktől is, hogy teljes jelenlegi helyzetben még teljes kapacitás mellett kevesen mennének el, és ezért van az, hogy általában, szóval majdnem mindenki az őszi szezonra tolta a nyitást, tehát amikor fizikailag is, amikor lehet menni színházba, és ott lesznek előadások bent az épületekben, nem pedig streamelés online előadások formájában lehet majd látni az előadásokat. Ezt követően tegnap érkezett néhány egészen konkrét bejelentés, úgyhogy ezekről gyorsan végigfutjuk. Arról is beszéltünk tegnap, hogy szabadtéren azért lesz élet, és a Városmajori Színházi szemlével kapcsolatosan jött tegnap bejelentés, hogy ez valóban lesz, és megrendezik, lehet majd vidéki kiváló előadásokat nézni. Egészen konkrétan úgy szól a közlemény, hogy rögtön mondom, csak oda megyek.
Hogy Alföldi Robert rendezése és Pintér Béla darabja is ott lesz a Városmajori színpadon.
Igen. Amit én akartam idézni, az elmúlt évad legjobb nem budapesti szórakoztató, mégis magas művész igényel színrevét előadásait mutatják be. Ez a nem budapesti, az Alföldinél azért mókás, mert ugye a Budaörsi Színházban rendez ő, és így minősül vidékinek ez a bizonyos előadás.
Ő alföldi, úgyhogy
igen. Ugye a Figaro házassága lesz ez a Budaörsi Latinovics Színház előadásában, és Pintér Béla Paraszt operája pedig a Szegedi Nemzeti Színház és az Újvidéki Színház együttműködésében kerül majd a színpadra. Hú, időpont augusztus legvége, ugye? Ahogy az lenni szokott. Igen. Augusztus 25 és szeptember 9-e között rendezik meg, de korán sem a legkönnyebb műfajokból válogattak, komoly témákat is földolgoznak, úgyhogy érdemes ennek is utána nézni. A Víg Színház is kiadott egy közleményt, egyértelműsítették, hogy szeptemberben nyitnak, addig marad a jelenlegi felállás. És hát lényegében azokat az előadásokat láthatják, amiket már korábban is bearangoztak, majd az idénynek a második felére készülnek új előadásokkal. Egyet hadd emeljek ki, ami érdekesség most az Oscar-díj átadás, illetve az Oscar-díjak fényében. Való Péter rendezésében lesz látható az Apa, itt a műírója, Florian Zeller kapta a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat a film adaptációért, amelyben Anthony Hopkins játssza a főszerepet, és ő is Oscar-díjat kapott, ő kapta a legjobb férfi főszereplőnek járó szobrot. Ezt a szerepet egyébként a Pesti Színházban Kern András játssza. Úgyhogy ez is egy nagyon
érdekes. Milyen szerencsések, akik abban reménykedtek, hogy a Fezenre elmennek idén, mert hogy megszületett a döntés, hogy idén is elmarad a Fezen. Egy nyári rendezvénysorozattal viszont készülnek, ugye? Hát azt írták, hogy több mint 2 év szervezési munka, és az elmúlt hónapok kilátástalan esélylatolgatása után úgy döntöttek, hogy a 2020-as után a 21-es Fezen Fesztivált is kénytelenek vagyunk lemondani. A fő szempontok ugye azok voltak, hogy a nemzetközi előadók nagy része már átköltöztette 2022-re a Fezenes fellépéseit, és akikkel pótolni szerették volna, őket sem bíznak abban, hogy idén tudnak biztonságosan utazni, meg aztán nem szerettek volna beleállni abba a kérdésbe, hogy oltással vagy oltás nélkül lehet-e koncertre menni. Úgyhogy ezt hagyták, és hát igen, a lényeg az, hogy júniusi és júliusi szabadtéri koncerteket ígérnek, és hát azt mondták, hogy gőzerővel készülnek a jövő évi fesztiválra. Úgyhogy ami viszont lehet tudni, hogyha megnézzük a fesztiválok sorrendjét, a Fishing on Orphy-ről még nem döntöttek, a Volt Fesztivál elmarad, a Balaton Sound elmarad, a Rock Marathonról még nem döntöttek, azt mondja ki, a Campusról még nem döntöttek.
Bánki Tó utoljára azt mondta, hogy lehet. Ugye a hvg.hu csinált előre egy jó összegzést az előző napon, és ez alapján most már több van az elmarad rubrikában, uh-huh, mint a nem döntöttek. A legkevesebb a szinte biztosan megmarad, vagy biztosan megrendezik. Az Ördökatlan volt ilyen, ezt tegnap is a beszélgetésünkben a Kultrovatban említette Csáki Judit, illetve a nem döntöttek kategóriában, hogy a legnagyobb dilemma pont a Sziget.
Igen. Ahol
úgy tűnik, hogy inkább nem, legalábbis, hogy erre utaltak a rendezők, igen, vagy de talán más formában, nem a szokásos formában, valamint még talán ügyködnek, gondolkodnak, de hát jó lenne. És minden szervező azt kéri, hogy legalább valami, akár csak számokhoz kötve valami világos iránymutatás legyen arról, hogy milyen formában, illetve mik lesznek nyáron a lehetőségek ebben a járványhelyzetben. Ezeket az információkat találtuk a Budapest rovatba.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning.
I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire.
I can't resist you. What good is there in trials? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
Folytatjuk a Millás reggelét itt a 90.9 Jazzin. Váratlan helyről kapott kritikát a 2022-es költségvetési törvénytervezet még a benyújtása előtt a költségvetési tanácstól. Igenis, tényleg érdekes az, hogy brutális visszapattanással, nagyon gyors növekedéssel számol a pénzügyminisztérium, mégis egy jókora hiány, egy 5,9%-os deficit cél elfogadását javasolja. De mi állt a háttérben, illetve egyáltalán hogyan értékelhetjük a frissen benyújtott költségvetést? Erről kérdezzük Weinhardt Attilát, a Portfolio.hu vezető elemzőjét, akit van a vonalban. Jó reggel, szia!
Jó reggel, szia! És köszöntöm a hallgatókat is!
Azt írtad, hogy 3 legyet 5, 1 csapásra a kormány ezzel. Ez hogyan jött ki? Mi ez a 3?
Igen, igen, próbáltam ugye egy kicsit, ez egy elég komplex témát, ugye itt több mint 300 oldalas anyagról van szó, úgy röviden, amennyire lehet közérthetően összefoglalni. Ugye néhány kötöttség mellett kellett a kormánynak megterveznie a 2022-es költségvetést, mert úgy értem, hogy néhány komoly kötöttség. Az egyik nyilván itt a 22-es választás, azért ez mindenképpen egy fontos tényező arra, hogy ahol csak lehet, ott azért ugye a népszerűséget megtartó, javító intézkedéseket tudjon megtenni bizonyos társadalmi csoportoknak. Ugye ebben ilyen szempontból már kibontotta a tervezeteknek a részleteit a kormány, például a 25 év alatti fiataloknak az SZIA mentesség, a 13. havi nyugdíjban ugye a második heti juttatásnak a kifizetése, illetve hát mivel ugye 5% feletti gazdasági növekedéssel tervez a kormány, így lesz majd egy nyugdíjprémium is várhatóan, ugye arra is azért jó pár 10 milliárdot el kell különíteni, de hát ugye itt az otthonteremtési program kapcsán és ugye sok kifizetés várható egészségügyi dolgozóknak, ugye a béremelési programban ugye szintén nagyon jelentős juttatásokat kell kifizetni, és hát ugye rengeteg beruházás zajlik az országban, mind ami a 2020-as évben már eldöntött, jóváhagyott beruházásoknak a megvalósítása, illetve hát ugye az új uniós költségvetési ciklus hatalmas pénztömegének ugye az elköltése is sok beruházást fog magával vonni. Tehát összességében gyakorlatilag egy elég széles palettán tud a kormány olyan üzenetet sugallni a társadalomnak, hogy remélhetőleg a járványnak az időszaka az ugye véget ért, és egy abszolút gyors növekedés korszakába léptünk. Ezt egyébként Varga Mihály pénzügyminiszter is a tegnapi sajtótájékoztatóján jelezte, hogy ez az egyik fő üzenet, ezt szeretnék elérni, és ehhez szeretnék a költségvetési támogató intézkedéseket is megadni. De hát ugye gyakorlatilag a pénzügyminisztérium és a költségvetési tanácsnak az értékelése között röviden úgy lehetne összefoglalni a különbséget, és ez a szakmai vitának az alapja, hogy a pénzügyminisztérium az úgy látja, hogy még 2022-ben, sőt az azt követő években is elmarad a magyar gazdaságnak a tényleges gazdasági teljesítménye a lehetőségeitől, ezért nyomni kell a gázpedált, és hát amennyire lehetséges, amennyire az adósság pályából adódó keretek engedik, költekezni kell, és nyomni kell a fiskális politikai gázpedált is, nem csak a monetáris politikait. A jegybank, illetve a költségvetési tanács viszont óvatosabb, és azt mondja, hogy azért vigyázni kell, hogy nehogy túlfűtjük a gazdaságot ezzel a rengeteg beöntött pénzzel, ami ugye mind a beruházásokra, mind a fogyasztásra fel fog majd, vagy el fogják majd költeni az emberek és a vállalkozók. Tehát valójában ez az egész vitának az alapja, hogy az egyik fél az azt mondja, hogy azért legyünk óvatosabbak, nehogy elszaladjon az infláció, az árak, a bérek, ezzel a sok bepumpált pénzzel itt a járvány utáni visszapattanás korszakában. A másik oldal pedig azt mondja, hogy hát figyeljetek, legyünk bátrak, nem kell itt ezzel óvatoskodni, van még mozgásterünk, akkor ezt használjuk ki, hát hiszen az Unió is engedi a 3% feletti deficit célt, hát akkor ne legyünk óvatoskodók, akkor nyomjunk a gázpedálra.
De ha nagyon leegyszerűsítem, akkor az megáll, hogy kihasználva itt most, hogy az Unió is engedi, nem kell ragaszkodni ezekhez az alacsony deficit célokhoz, akkor azért itt nagyon könnyű a választási évre egy jókora mozgásteret, egy költekezési mozgásteret létrehozni, nem?
Gyakorlatilag igen, és ezt nem is igazán burkoltan elmondta a pénzügyminiszter tegnap, hogy hát ha már adott ez a mozgástér, mármint hogy az EU engedélyezte 2022-re is, hogy lehet még 3% feletti deficit, tehát nem indul túlzott deficit eljárás egyetlen tagállam ellen sem, hát akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, és hogyha még mindezzel együtt azt is el tudjuk érni, hogy picit csökkenteni tudjuk az adósságrátánkat, ugye most az idei év végére 79,9% a prognózis, és hogyha ehhez képest a jövő év végére 79,3, tehát ugye ezért ez egy csekély mértékű adósságráta csökkentés egy ilyen gyors gazdasági növekedési környezetben, most nyilván legalábbis ez a prognózis, de hogy akkor hízzunk bele ebbe a költségvetési deficitbe, és hát ugye ezért van még egy ugye a három legyetűt egy csapásra, hogy ugye itt a friss tervek szerint ugye erről a bő 9 milliárd eurónyi uniós helyreállítási hitelről egyelőre lemondott a kormány, ez ugye 3400 milliárdos keretet jelent, ez ugye a 21 és 26 között lehetne felhasználni.
Igen, és ez összefügg a hiány céllal, illetve a költségvetéssel?
Valószínűleg összefügg vele, ami azt jelenti, hogy egyelőre nem kérjük ezt a hitelkeretet, de a tervezett beruházások, amit az RRF, ez a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretében akart megcsinálni a kormány különböző fejlesztéseket, reformokat, beruházásokat, annak egy részét már becsomagolta feltehetően a 22-es költségvetésbe is. És egyébként erre konkrétan látunk is jelet, a kollégám épp éjszaka írta meg a nagyobb, mélyebb áttekintő anyagát a 22-es költségvetési törvényről, és gyakorlatilag van egy olyan 550 milliárdos tétel, egy beruházási alap, amelynek nincsen kifejtve a tartalma. Na most azért ez egy elég komoly tétel, miközben egyébként rengeteg más tétel ki van fejtve transzparensebben, mint egyébként szoktuk látni. Tehát ez például simán el tudom képzelni, hogy például az egyetemfejlesztési program, amely ugye az RRF hiteléből egyelőre úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni, azt ide gyakorlatilag áttette, vagy legalábbis a 22-es évet érintően egy részét ide áttette a kormány. Tehát valójában a relatív magasabb deficitben ennek a hatása is megjelenhetett. Tehát összességében rengeteg pénzre lehet számítani a 2022-es költségvetésben, a gazdaság szélesebb szektorai számára, és hát itt az lesz a kérdés, hogy egy egy ilyen nagyon gyors beruházás intenzív gazdasági környezetben az árak és a bérek hogyan fognak viselkedni.
Uh-huh. Ezt évre-évre megkérdezzük, meg visszatérünk rá, hogy mi értelme van ilyen hamar a költségvetést elkészíteni, illetve benyújtani, és mindig azt látjuk, hogy folyamatosan megy a toldozás-foltozás össze-vissza. Ez így volt, ha jól láttuk az előző években is, most meg ebben a válsághelyzetben, gazdasági, illetve járványválsághelyzetben igazán furcsa ez. Tehát...
Vegyesebben a megítélés, mert van ennek pozitív oldala, de azért vannak olyan oldalai, hogy most persze ugye látunk egy változatot, majd ahogy az élet írja a forgatókönyvet, ugye ahhoz képest egy teljesen vagy jelentősen eltérő költségvetési megvalósítás zajlik. Hát ugye a Varga Mihály is említette a tegnapi sajtótájékoztató, hogy ez a hetedik év sorozatban, amikor a következő évi költségvetést már nyárig, május-június környékéig elfogadja a parlament. Ennek nyilván van egy olyan üzenete, hogy a gazdasági szereplők és az emberek tudják azt, hogy mire számíthatnak a következő évben, az adóbefizetés, a járulékfizetés, és egyáltalán úgy a gazdasági környezet tekintetében. Ennek nyilván van egy horgony szerepe, ez egy fontos üzenet, ez mindenképpen előnye ennek a idejekorán végrehajtott költségvetési tervezésnek. Másrészt ugye politikai szempontból az is lényeges, hogy így ugye gyorsan le lehet törni a különböző lobby kísérleteket. Nem az van, hogy november-decemberben kell kapkodni, hogy úristen, akkor legyen jövő évi költségvetésünk, és akkor hirtelen mindenki ugye előáll a különböző igényeivel, akkor vastagabban fognak a ceruzák, és hirtelen ugye magasabb összegű projekteket nyomnak be, úgymond a különböző csatornákon, hanem itt gyakorlatilag ez a kérdés ugye innentől kezdve elzárja a kormány, vagy hát lecsavarja, és innentől kezdve ez a kérdés lekerül a napirendről. A negatívum pedig nyilván az, hogy most van május-júniusban egy tervünk, de hát ugye azért azt fogalmunk sincs, hogy például a járványnak hány hulláma lesz még, illetve hogy egyáltalán a makrogazdasági környezet mondjuk 22 nyaráig, őszéig, teléig hogyan fog alakulni. Pontosan emiatt gyakorlatilag az, amit a kormány most törvényben rögzítetni kíván a parlamenttel, ahhoz képest ugye azért egy egészen más költségvetés is kijöhet majd ebből. Ezt ugye láttuk ugye 2020-tól kezdve is, ugye 21, tehát a 2021-es, tehát az idei évi költségvetést, ezt ugye egy évvel ezelőtt fogadták el, és hát ugye ahhoz képest jött ősszel egy második hullám, majd most koratavasszal a harmadik, és a veszélyhelyzeti jogrendben gyakorlatilag teljesen átalakította a kormány a költségvetést, és most ugye módosítani is kellett a 21-es büdzsét, hogy gyakorlatilag a meghozott intézkedéseket utólag a törvénybe is átvezessék. Tehát összességében az, amit most papíron látunk, ahhoz képest nyilvánvaló, hogy az élet azért egészen mást is hozhat, és így gyakorlatilag...
Annyira mást is hozhat, hogy például döntenek úgy esetleg, hogy ezt az RRF hitelt ezt mégiscsak igénybe veszik, vagy az úgy néz ki, hogy ez nagyon egy eltőként szándék, hogy az Európai Bizottság ne kösse a kezét a kormánynak?
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy az esély arra, hogy fogjuk kérni ezt az RRF hitelt, de csak később. Részben éppen amiatt, hogy most egyelőre a 21-22-es tervekben magyar költségvetési forrásból is meg tudja oldani azokat a beruházásokat a kormány, amelyeket időarányosan erre az időszakra gondolt volna. És mivel a lehetőség az 2023. augusztusáig adott, tehát addig lehet jelezni a bizottság felé azt, hogy hát akkor erre is erre a projektre ezt és ezt szeretnénk kérni, tehát gyakorlatilag bőven van még mozgástere a kormánynak. Talán addigra itt a járvány utáni visszapattanásnak az első hulláma is lemegy, és egy kicsit jobban lehet látni azt, hogy milyen ár- és bérszintek mellett lehet kalkulálni az egyes projekteknek a költségét. Tehát ugye az építőipar mennyire fogja bírni meg rendelésállománnyal a tervezett beruházásokat, az milyen munkaerő költségekkel jár, vagy építőanyag költségekkel. Ezért nagyon nem mindegy, mert itt ugye 1000 milliárdos tételekről van szó, és ugye, hogyha van egy beszorított kormány, amely mondjuk elköteleződik projektek mellett, akkor ott is ugye elég gyakran elő tud fordulni, hogy hát hirtelen megjelennek a különböző igények, hogy hát akkor ez bocs, de 20 vagy 30 vagy 50%-kal drágábban tudom neked megcsinálni, és akkor ugye nagyon jó, hogy egy olcsó RRF hitelt felveszünk, csak könnyen lehet, hogy a másik oldalon meg ennek az olcsóságát jó részt elviszi az, hogy sokkal drágábban lehet itthon ezeket a projekteket megvalósítani.
Oké, okay, Attila, nagyon szépen köszönjük. Sokkal jobban értjük a hátterét is a történéseknek. Szép napot, jó munkát.
Köszönöm szépen nektek is, szép napot kívánok.
Weinhardt Attilával beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével.
És aki kicsit szeretné mélyebben elmélyülni ebben az egészben, hogy ha a brüsszeli hitel, amit most csak így hívunk, hogy brüsszeli hitel, az milyen finanszírozási többlettel, vagy hogy egyáltalán mennyivel lehet esetleg jobb a finanszírozás, hogyha így veszük fel, akkor azt a cikket, amit itt ajánlott Attila, azt most lehet olvasni a Portfolio.hu-n. 100 milliárdokat dob ki az ablakon Magyarország azzal, hogy lemond a brüsszeli hitelről címmel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata minden kedden 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektess be magadba, kulturálódj!
A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem.
Reklám. Szerda esténként 8 órakor megnyitjuk a presszót itt a 90.9 Jazzin. Ebben a presszóban érdekes emberek adják egymásnak a kilincset egy közvetlen beszélgetésre. A presszó barisztája Szemere Katalin. Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok itt a 90.9 Jazzin, szerda esténként 8 órától. Ismétlés vasárnap délután 6 órakor.
A presszó beszélgetések otthonos hangulatáért köszönet a 3. kerületi Waterfront Citynek. Vásárold meg jelentős kedvezménnyel új lakásod a Waterfront Cityben, és költöz már idén. Részletek a weboldalon vfcity.hu.
Kérem, mondja ki az első szót, ami eszébe jut a következő kifejezésekről.
Jó.
Próbaút.
Das Weltauto.
Állapotfelmérés.
Das Weltauto.
Biztos minőség.
Das Weltauto.
Garanciális használt autó.
Das Weltauto.
Ismert előéletű, 110 ponton átvizsgált modelljeinknek és készséges értékesítőinknek köszönhető, hogy az elmúlt 20 évben oly sokan mindig a megbízható Das Weltautót választották. A jövőben is várjuk kereskedéseinkben és a dasweltauto.hu-n.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
Petíciót indítottak a ponthatárok csökkentéséért, sokak szerint nehéz volt a tegnapi matek érettségi. Az Eduline által megkérdezett vizsgázók megosztóan vélekeztek a középszintű feladatsor nehézségéről. Voltak, akik úgy érezték, nem voltak vészesek a példák, jól meg is tudták oldani. Mások viszont a feladatok nehézségére és a kevés időre panaszkodtak. A vizsgázók leginkább azt kifogásolták, hogy a feladatsor összeállítói nem vették figyelembe azt, hogy a diákoknak nem volt alkalmuk rendesen felkészülni a járványhelyzet miatt. Az emelt szinten vizsgázók viszont jellemzően könnyűnek találták a feladatsort, csak az idővel gyűlt meg a bajuk. Ma a diákok történelem tudásukról adnak számot. Óvatosnak kell lennünk, pillanatokon belül megjelenik hazánkban is az indiai mutáns. Erről Falus Ferenc, volt országos tiszti főorvos beszélt. A szakember pesszimista az új variánssal kapcsolatban, mivel egy dupla mutációról van szó, két helyen változott meg a vírus gén szerkezete. Emiatt nem tudni biztosan, hogy melyik védőoltás milyen mértékben tud védelmet nyújtani. Falus szerint nagyjából 6 hónapig védenek a vakcinák, lassan arra készülhetünk, hogy az egészségügyi dolgozókat újra kell oltani, illetve el kell kezdeni vizsgálni, mikor lesz szükség egy újabb adagra. Hozzátette, a terasznyitás után körülbelül egy hét múlva derül ki, hogy milyen következménye lesz az elszabadult tömegnek. Az operatív törzs tegnapi sajtótájékoztatóján is elhangzott, az indiai mutáns itt van már a szomszédban, és okozhat meglepetéseket. Olvasható az indirect.hu oldalon. Óriási koncertet rendeztek a hétvégén Liverpoolban, hogy teszteljék, biztonságos-e ilyen rendezvény megtartása. A BBC News beszámolója szerint a közönségtől nem kértek sem maszkviselést, sem távolságtartást. A belépő jeggyel rendelkezőknek előző nap felügyelt vizsgálaton kellett részt vennie, és csak azokat engedték be a koncertre, akiknek tesztje negatív lett, függetlenül attól, hogy korábban kaptak-e oltást vagy sem. A résztvevőket arra kérték, a koncert napján is csináltassanak tesztet, majd azután 5 nappal ezt ismételjék meg. Így kiderülhet, hogy a rendezvényen előfordult-e a vírus átadása. Más szempontokra is figyeltek, köztük a közönség mozgására és alkoholfogyasztására. A briteknél példásak a számok. A tegnapi jelentés szerint a megelőző 24 órában mindössze 1 halálos áldozata volt a Covid-nak. Ma a főváros térségében is számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, viszont délután hidegfront érkezik északnyugat felől, így többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is. Élénk marad a délnyugati szél, a reggeli 3-9 fokos minimumokat kora délután 19-25 fok követi, de a front által érintett területeken hirtelen jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, na hírekkel Danai Kata jelentkezett.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé az A-portánál, a Ferihegy vasútállomás közelében. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főút befelé vezető oldalán az Ürömi körforgalomnál. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezetőjén a Szerencs utcáig, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, illetve a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Lomtalanítás miatt kell időszakos korlátozásra készülni ma a 8. kerületben a József körút, Baross utca, Fiumei út, Teleki László tér, Szerdahelyi utca, Nagyfuvaros utca, Téri Miksa utca által határolt területen. A 2. kerületben a Szépjuhászné úton szakaszos és időszakos útszűkületre készüljenek karbantartás miatt. Útszűkület okoz lassulást az Üllői úton kifelé a Könyves Kálmán körút után a felüljáró mellett építkezés miatt. Tóth Zsuzsanna, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Két gyors, fontos információ mindenek előtt. Eldőlt az a kérdés, hogy vajon ismét a tavalyhoz hasonlóan eltolják-e a beszámolók beadási határidejét, a május 31-ét? Nem. Ez a lényeg. Tálai András államtitkár a parlamentben válaszolt a halasztással kapcsolatos kérdésre. Azt mondta, és idézzük a hvg.hu beszámolóját, azért nem hosszabbítják meg a határidőt, idézzük, mert az ország újraindítása a cél, a normalizált élet visszaszerzése, visszaadása, amelynek része a kötelezettségek határidőre való teljesítése is.
Igen.
Ja, Isten, hogyha igen, mondjuk a kormánynak a válaszadási határidőre is vonatkozna, hogyha bármit kérdezünk tőlük, vagy mondjuk amikor ki kell adni adatokat, akkor az mondjuk jó lenne, ha akkor is ugyanígy értelmeznék ezt a dolgot, de ez mondjuk nem ide tartozik.
Közben írtak, ugye a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete egy elég dörgedelmes közleményben jelezte fel a háborodottságát, és egyben arra kérték a pénzügyminisztériumot, hogy hagyjon fel a könyvelő ellenes intézkedésekkel.
Aha, ez, de ez meg valahol a kormányzati retorikát idézi a másik oldalról, azért hangzik úgy viccesen. Mindeset azért fontos hozzátenni, hogy kérni lehet, tehát a pénzügyminisztérium arra kérte az adóhivatalt, hogy a benyújtott igazolási kérelemben a koronavírus járványra visszavezethető indokokat minősítse különösen méltányolandó körülménynek, és ezeket teljesen pozitívan bírálja el. Tehát lehet halasztást kérni, nagy valószínűség szerint pozitívan is fogják elbírálni, nem jár automatikusan, de akinek ez problémát okoz, akkor ez fontos, hogy időbe adja be a halasztással kapcsolatos kérelmét.
Igen, és a másik, amit mondtál, ez a hitelmoratóriuma nem csak a lakosságnak, de a cégeknek igen, is elég érdekes lehet, sőt, keserű lehet a vége. Hogyha a jogszabályi környezet nem változik, akkor a hitelmoratóriumban résztvevő cégek fizetési haladéka jóval hamarabb járhat le, mint ahogy a vállalkozás működése, jövedelemtermelő képessége helyreállna. Ugye ráadásul a közelgő június 30-ai dátum egyszerre érinti majd az összes moratóriumot igénybe vevő hazai céget, amire a banki kapacitásokat nem biztos, hogy fel lehet készíteni. Könnyen lehet, hogy a határidő végén egyben egy rövid, de kaotikus időszak is lesz a pénzintézetek jelentős részénél, úgyhogy
igen,
izgalmas szituáció.
A CFI Hungary adott ki ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen tanácsadó, ilyen merger acquisition, mi ez magyarul?
Felvásárlás és
egyesítés. Tanácsadó cég, és azt javasolják, hogy érdemes mindenképpen a bankkal már jó időben fölvenni a kapcsolatot. A bankok, hogyha egyszer ez údul rájuk, az utolsó pillanatban, vagy mondjuk megmarad, nem lehet tudni, hogy június 30-a után a moratórium fönnmarad, vagy nem. Akikkel én beszéltem, a többség arra számít, hogy valamilyen, lehet, hogy szűkebb körben, de folytatni fogják, ahogy ez már korábban is fölmerült, aztán abból az lett, hogy mindenki számára folytatták, de akkor biztos nagy káosz lesz a bankoknál, és arra lehet bízni, akkor még hónapokig tart, hogyha tárgyalni akarunk a bankkal, de jobb elébe menni, és a banktól ajánlatot kérni, majd pedig ezzel megvárni, hogy akkor hosszabbítják, vagy nem, és akkor annak fényében eldönteni, hogy melyikkel járunk jobban, hogyha ugye a cégeknek a nagy része, vagy egy része mindenképpen továbbra is kifejezett és fontos neki, hogy a törlesztő részlete az alacsony maradjon, illetve, hogy minél tovább ne kelljen egyáltalán törleszteni.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
És itt van velünk a vonalban Palocsai Géza, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatója. Ismét jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hogy fogunk étkezni a pandémia után? És az e-bizniszhez, e-kereskedelemhez mi köze van ennek az egészhez? Ez a gasztrorovatunkba tartozna.
Igen, akkor is, ha kiszállítunk nagyban?
Igen, ez a mai téma, és amikor szedtük össze az érdekes trendeket ebből a kategóriából, akkor ezt a kérdést mi is föltettük magunknak. De hát az nyilvánvalóan nem meglepő senkinek, hogy a tavalyi év azért nagyon sok szempontból nagyon pozitív volt, azoknak a cégeknek, akik ételszállítással foglalkoznak, óriási növekedést tudtak nem csak a hazai szinten, hanem világszerte is elérni, és nagyon érdekes statisztikákat is adtak ki azzal kapcsolatosan, hogy a felhasználói szokások hogyan alakultak, voltak ki két hónapban több mint 8 millió forintot költött el ételházhoz szállításra, feltétlenül nem csak magának, de voltak olyan események is, amikor valaki egyszerre 3 millió forint értékben rendelt ételt. Nem tudom, hogy a hatályos járványügyi szabályoknál az a 10 ember, aki összejöhetett, vagy nem is tudom, hogy mennyi most a limit, az elég sokat ehetett, vagy nagy gyomra lehetett. De hát látszódik az is, hogy a klasszikus ebédet rendelek, vacsorát rendelek típusú felhasználói szokások azért kezdenek eltolódni, nem csak itthon egyébként, hanem nemzetközi szinten is. Most már reggelit, kávét is nagyon nagy mennyiségben rendelnek a felhasználók. Az esti alkoholizálást felváltja az, hogy egyre több egészséges reggeli italt, különböző smoothie-kat is rendelnek a felhasználók ezektől a szolgáltatóktól, és hát most, amikor kezdünk nem csak itt, hanem nemzetközi szinten is nyitni, megnyitottak a teraszok, Liverpoolban múlt héten megtörtént az első nagy zenei zártérben rendezett zenei rendezvény, ahol maszk nélkül, távolságtartás nélkül lehetett szórakozni, föltehetjük a kérdést, hogy akkor, na, akkor most mi lesz ezekkel a cégekkel, vajon ez a nagy növekedés, ez hogyan tartható fenn, és hogyan tudnak megmaradni a piacon, illetve nyilvánvalóan hogyan tudnak tovább növekedni, és itt van a kapcsolódás az elkereskedelemmel. Ugyanis akár Barcelonában a spanyol kollégáknál már 2-3 évvel ezelőtt is én láttam azt, hogy ők például az ételrendelés mellé nem csak a vacsoráikat rendelik meg, hanem rendelnek egy terem elé gyógyszert, plusz a szállító cég esetleg elhoz nekik egy elektronikai eszközt is, amit rendeltek. Tehát, hogy megpróbálják összekapcsolni ezeket a rendeléseket. És ahogy
cégen belül marad, vagy pedig több cégtől fut össze egy kiszállító céghez a kosár?
Egy szállító cég az, aki összeszervezi a logisztikát. Uh-huh. Azt, hogy ők ezt hogyan csinálják meg, hát itt nyilvánvalóan az adatalapú gondolkodás és a különböző machine learning és AI-nak a bevitelével folyamatosan optimalizálni kell, hogy azt hogyan lehet megcsinálni, de ez egy cég, aki megpróbálja összefogni az összes dolgot, és egy futárat, aki kiviszi neked, vagy kettő, attól függően, hogy mennyit rendelsz a dolgokat, annak érdekében, hogy ez költség és időszempontból is optimalizálható legyen.
Én most egy user szemfejével gondolkodom, tehát ételt rendelek, mit tudom én akkor itthon, mit tudom, a netpincélen, vagy tök mindegy a Wolton, és akkor ezek a szájtokra fognak bejönni, mint egy külső szereplőként más szolgáltatóknak az ajánlatai, tehát én egy helyen fogom tudni megrendelni, vagy pedig mit tudom én több rendelésem nél is beírhatom, hogy hát majd lesz ételrendelésem is, és akkor ebből kell csak egyszer kiszállítani.
Ha felhasználói szemmel nézzük, akkor alapvetően neked az lenne a kényelmes, hogyha egy platformról tudnád ezt megtenni.
Nyilván, igen.
Azért most már az látszódik, hogy itthon az éttermek mellett ugye el lehet kezdeni rendelni a különböző market típusú rendeléseket, tehát kiflit, tejet és egyéb más dolgokat, tehát egyre több különböző típusú boltot igyekeznek magukhoz édesgetni ezek a cégek, annak érdekében, hogy a kínálatot tudják növelni. Tehát hasonló, mint amikor mondjuk egy webáruház azt mondja, hogy hát eddig csak játékokkal foglalkoztam, de akkor most a kerti bútorokat is elkezdem behozni, uh-huh. És aztán ahogy bővíti az ember a kategóriákat, egyre szélesebb vásárlóközönséget tud kiszolgálni ugyanazon platform keretében. És mivel nekik a logisztikai rész már megvan, innentől fogva nyilvánvalóan a platformnak kell tudni megszervezni azt a működést, hogy te, mint felhasználó, ha rendelsz mondjuk 3 teljesen különböző profilú cégtől, akkor azt hogyan tudják úgy megoldani, hogy az ételet se hűljön ki, és az eszközeidet is megkapd egyszerre belátható időn belül.
Uh-huh. Ez érdekes.
Igen, futurisztikusnak tűnik még Magyarországon ez a dolog, de gondolom világszerte már vannak jó példák rá.
Így van, és amellett, hogy a platform szolgáltatóknak ugye folyamatosan fejleszteni kell, hiszen most van egy óriási stáb, egy óriási létszám a futároknak keretében, nagyon-nagyon sokan bekapcsolódtak a rendelésbe. Nyilván, ahogy most nyílnak a teraszok, és lesz lehetőség arra, hogy az ember máshol is étkezzen, mindenki számít arra, hogy csökkenni fog az összmegrendelés szám, viszont megnövekedett a felhasználói bázis. Tehát ha vissza is áll mondjuk az ételrendelési szám a pandémia előtti időszakra, akkor is van egy növekedés azáltal, hogy többen rendelnek, mint korábban, és akkor tud a több rendelésből frekvenciában is még több rendelés lenni, tehát nem a több felhasználói